Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünetről éppen arról beszélt, hogy nyilvánvalóan például egy állami rendszer esetében célszerű már a kialakításkor gondolni a biztonságra, a kiberbiztonságra is. Nagyon sokat beszélünk mostanában a digitális közigazgatás kiterjesztéséről. Sokkal védtelenebbek lettünk, mi állampolgárok is, és az állam is, hogy ez a hálózat nyilván folyamatosan terjed, és például egyre több ügyet tudunk elintézni az ügyfélkapunk keresztül?
Én nem gondolom, hogy védtelenebbek lennénk. Én azt mondom, hogy ez az élet vele járója. Tehát ugyanúgy, ahogy most már senki nem nagy, vagy hát nem az, hogy senki, de egyre kevesebben megyünk be a bankfiókba ügyet intézni, ugyanúgy egyre kevesebben fognak bemenni a közigazgatás különböző intézményeihez ügyet intézni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, ami természetes. A nagy kérdés az, hogyha az elektronikus közigazgatás kiépítésén dolgozunk, akkor hogyan tudunk az elektronikus közszolgáltatásoknak a biztonságán is fáradozni, illetve hogyan tudjuk ezeket biztonságos szolgáltatásokként kiajánlani az ügyfelek részére, és ez egy óriási kihívás több okból is. Ugye az egyik talán legegyértelműbb az az, hogy bevezetünk különböző például elektronikus személyigazolványokat, talán ez egy jó példa, ami egy kis kártya alkalmas nagyon sok szolgáltatásnak az elérésére. Ugye adatainkat tárolja, hozzá tudunk férni különböző más adatokhoz, szolgáltatásokhoz, akár még elektronikusan is alá tudunk vele írni. Tehát egy nagy kérdés, hogy akár hardveresen, akár szoftveresen hogyan tudjuk ezeket biztonságosra tenni, és ez egy nagyon fontos kérdés, és ezeket meg lehet oldani. Tehát egy megfelelő tervezéssel, különböző eszközök megvásárlásával, illetőleg egy folyamatos biztonságirányítási modell bevezetésével ezt biztonságosra lehet tenni. De még mindig ott lesz az a tényező, hogy ezt ki és hogyan használja.
Az emberi tényező?
Az emberi tényező, így van. Az emberi tényező mindig ott van, és ez egy olyan kérdés, amire azért, valljuk meg őszintén, de kisebb befolyással tudunk lenni, mint magára a rendszernek az állapotára, a rendszernek a biztonságára. És itt jön be, az a fajta gondolkodás, hogy azt az úgynevezett biztonságtudatosságot, amiről nagyon sokat beszélünk, azt hogyan tudjuk a felhasználók, az állampolgárok esetében ezt a biztonságtudatossági szintet emelni. Na, ehhez kellenek különböző programok, ehhez kellenek különböző stratégiák, eljárások, amikkel a biztonságtudatosság növelését el tudjuk érni, ehhez kellenek konkrét intézkedések, hogy úgy is mondhatnám, hogy akár, hogy hasznos tippek, amiket egyértelműen be tudnak azonosítani, és meg tudnak érteni a felhasználók, hogy neki mit kell végeznie, mit kell tudnia. Októberben csináltunk egy úgynevezett kiberhónap esemény sorozatot, aminek a végén például a mobileszközökben rejlő biztonsági kihívásokra próbáltuk felhívni a figyelmet a rendőrség munkatársaival közösen, és ki is adtunk pár erről, vagy ezzel kapcsolatos szóróanyagot, amiben tényleg nagyon hasznos tippeket találhatnak a felhasználók arra vonatkozóan, hogy a mobileszközeiket hogyan tudják biztonságos módon használni, hogyan tudnak biztonságosan adott esetben bankolni rajta, mit tehetnek az ellen, hogy például egy zsaroló vírus vagy egy adathalász tevékenység áldozatává váljanak. Tehát azt hiszem, hogy ezek a programok, ezek nagyon fontosak, de ugyanúgy fontos az is, hogy az oktatásba be legyen építve ez a fajta tevékenység, és ugyanúgy, ahogy megtanulunk biztonságosan közlekedni, úgy megtanuljunk biztonságosan internetezni is.
Könnyebb annak a generációnak ezeket elmagyarázni, akik beleszületnek gyakorlatilag mondjuk az okostelefonok világába, mint mondjuk az ő nagyszüleiknek, akik persze használnak ilyen telefonokat, hogy az unokákkal tudjanak csetelni vagy e-maileket váltani, de nyilván nem annyira fontos, vagy nem annyira értelemszerű része az életüknek.
Nem tudnék egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Én azt látom, hogy most nem tudom, hol tartunk, Z-generáció, vagy nem tudom, hol tartunk, mindegy, valamennyi generáció, ugye, aki tulajdonképpen az életét nagyjából az online térben éli le, tehát a közösségi térben éli az élete nagy részét, ott azért azt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogy a, például egy közösségi oldal biztonságos használatának vannak bizonyos kényelmetlen funkciói. És ez a fajta kényelmetlenség azért ez egy erőteljes gátot és korlátot jelent a tekintetben, hogy biztonságosan használunk egy eszközt, vagy nem, vagy egy szolgáltatást, vagy nem használunk biztonságosan. És nem gondolom, hogy egyébként ez életkor függő lenne, hiszen vannak olyan magasabb életkorban lévő személyek, emberek, felhasználók, akik ugyanúgy egyébként az online térben élik az életüket, tehát én nem gondolom, hogy egyébként most itt ezt így külön lehetne választani.
Tehát nincs nagy generációs különbség.
Én nem gondolom, hogy lenne, csak a saját családomat megnézem. Az én szüleim pontosan egyébként ugyanúgy használják a különböző internetes szolgáltatásokat, mint ahogy használja a feleségem, vagy a adott esetben fogják a gyerekeim pár év múlva használni. Tehát nem hiszem, hogy ez lenne a döntő. Az viszont döntő lehet, hogy ki mennyire érzi fontosnak, hogy biztonságosan használja az eszközeit, meg ezeket a szolgáltatásokat. Itt már lehet nyilván életkorban is sajátosságokról beszélni, de én azt gondolom, hogy a felhasználókat felhasználóként kell kezelni. Kezeljük őket felhasználóként, ne tegyünk különbséget közöttük, hogy ki milyen társadalmi réteghez vagy életkorba van éppen, hanem próbáljuk meg a felhasználóknak a hasznos információkat adni a biztonságról.
Kinek mekkora a felelősség ebben a körben, vagy mondjuk ebben a térben? Ugye vannak a felhasználók, akiknek sokszor van okostelefonjuk és használják, hiszen ezeknek az egyik fontos része, hogy nagyon egyszerű őket rajtuk keresztül érni, nagyon sokféle szolgáltatást. Ott vannak a szolgáltatók, és ott vannak a különböző appokat működtetők. Kinek mekkora a felelőssége, vagy egyáltalán megosztható ez a felelősség, vagy minden az enyém?
Mi azt mondjuk, hogy egy ilyen ellátási láncban mindenkinek van felelőssége. Csak sokan erről nem vesznek tudomást. Az államnak is van, államnak, hogyha kezdhetjük a mi oldalunkról, természetesen az a felelőssége, hogy ezeket a veszélyeket felmérje, ezekről a veszélyekről tájékoztassa az állampolgárokat, a lakosságot, főleg ugye, hogyha a digitális közszolgáltatásokról beszélünk, teljesen egyértelmű módon fel kell hívni erre a figyelmet. De ugyanúgy felelőssége van a szolgáltatóknak is, hogy milyen eszközöket adnak a felhasználóiknak. Ugye itt a pár hónappal ezelőtt is Magyarországon is történt egy olyan eset, amikor abszolút sérülékeny wifi eszközöket találtak különböző szolgáltatóknál, vagy szolgáltatónál, és hát azért az is látszik, hogy a szolgáltató nem biztos, hogy mind, tehát a szolgáltatóknak alapvetően nem feltétlenül érdeke az, hogy vagy eddig nem volt érdeke az, hogy a termékek biztonságosak legyenek, hiszen önmagában a biztonságba való beruházás az egy elsüllyedt költség. Tehát abban az nem fog soha megtérülni.
Soha? Tehát nem lesz egy olyan időszak, amikor ez érték lesz, a biztonság?
Hát, hogyha érték lesz a biztonság, és erre külön...
De ma még nem az.
Hát, hogyha felhasználók erre külön hajlandók áldozni, azon túl, hogy kifizetik a telefonszámlájukat, akkor igen. De addig, amíg azt is nehezen fizetik, addig valószínűleg nem. Tehát a szolgáltatóknak óriási a felelőssége a tekintetben, hogy biztonságos szolgáltatásokat nyújtsanak, illetve biztonságos eszközöket tegyenek elérhetővé, de ebben is látszik egyfajta elmozdulás. Tehát az utóbbi időszakban azt kell, hogy mondjam, hogy több szolgáltató már kommunikációs szinten is megjelent azzal, hogy ő már pedig valóban szeretne arra áldozni, hogy az ő felhasználói biztonságos szolgáltatásokat vehessenek igénybe, illetőleg növelik például a biztonságtudatosságot, és nem egy olyan megállapodásról tudok már, ami ezt a célt szolgálja, különösen a gyermekvédelem területén. És ezek nagyon jó kezdeményezések. Tehát a szolgáltatói kör is eljut oda, hogy felismeri azt a fajta felelősségét, hogy neki ebben az ellátási láncban milyen szerepe van, végülis ő az első, akivel a felhasználó ugye találkozik, rajta keresztül éri el az internetet, az interneten keresztül ér el különböző szolgáltatásokat, akár banki, akár elektronikus közszolgáltatás. Tehát ő az első olyan pont, ahol meg lehet fogni ezt a biztonsági kérdéskört. Tehát a szolgáltatóknál lehet első körben valami érdemi előrelépést elérni.
Van egyébként, hogy most maradunk még egy picit az egyéni felhasználóknál, hiszen nyilván ugye elkanyarodtunk egy picit errefelé. Van arra valamilyen jó recept, vagy leírás, vagy egy jó tanácscsoport, hogy hogyan ússzuk meg a két szélsőséget? Hogy azt mondjuk, hogy abszolút paranoiásak vagyunk, és semmit nem csinálunk ezen a felületen, legfeljebb csak telefonálunk. Vagy a másik végletünk azt mondjuk, hogy tök mindegy, úgyse tudjuk megvédeni az adatainkat, nem érdekes, bármit tehetünk.
Én azt szoktam mondani, hogy igen, valóban, tehát hogyha megtaláljuk az arany középutat, azt úgy tudjuk megtalálni, hogyha elkezdünk mi is differenciálni. Tehát úgy elkezdünk differenciálni, és erről már szerintem több helyen hallhattunk és beszélgettek, hogy mi az, ami a felhasználónak fontos, illetőleg mi az, ami nem fontos, vagy ami kevésbé fontos. És hogyha ezeket szét tudják választani, akkor én azt gondolom, hogy tényleg meg lehet találni egy arany középutat, mert tényleg csak azokat az adatokat, a biztonság az egy drága dolog, és tényleg csak azokat az adatokat kell megvédenem, vagy azokat a rendszereket kell megvédenem, amik tényleg kritikusak és tényleg fontosak. Mindegyiket valamilyen módon azért védeni kell, de amire sokat kell áldozni, arra kell sokat áldozni, ami fontos, és ami ugye az üzleti hatás tekintetében fontos. Tehát mivel ez tényleg egy költségigényes dolog a biztonság, tehát gondolom bele, hogyha vesz a desktopjára egy vírusírtót, az mennyibe kerül évente vagy havonta, most nem az összeg a lényeges, hanem hogy csak úgy arányaiban, akkor azt is meg kell nézni, hogy ezzel elérem azt a fajta védelmet, amit szándékozok. Tehát mondok egy egyszerű példát, én használok tabletet, mobiltelefont, meg mondjuk egy desktop gépet, és hogyha ebből csak az egyiken van bármilyen védelmi megoldás, és a másik kettőn ugyanazokat a szolgáltatásokat érem el, akkor igazából nem értem el semmit. Tehát akkor ezt úgy kell felfogni, hogyha nekem van három eszközöm, akkor vagy három védelmi megoldást telepítek mindegyikre, vagy azt mondom, amit például én szoktam mondani, hogy akkor a bankfiókomat, vagy bocsánat, tehát az elektronikus bankomat, azt nem érem el mondjuk mobiltelefonról vagy tabletről, hanem azt csak desktop gépről érem el. Ez viszont ugye már kényelmetlen, hiszen hogyha éppen vonatozok és megyek le Pécsre, és át szeretnék utalni még egy összeget pénteken, hogy az hétfőn megérkezzen, akkor ugye rendkívül kellemetlen, hogyha nem tudom a mobiltelefonról elérni. Tehát ez egyfajta kényelmetlenséggel jár. Viszont hogyha nekem ez fontos, hogy én mondjuk a vonatról is tudjak online bankolni, akkor viszont arra is érdemes lenne valamilyen védelmi megoldást vásárolni. De ugye ez látszik, hogyha három eszközön van, az már háromszor annyi pénzbe kerül.
Egy picit bővítsük a kört, vagy lépjünk egy picit feljebb. Mondjuk állami vagy üzleti szinten ez ugyanígy van, tehát elveit tekintve ugyanerről kell beszélnünk? Tehát mi az, ami fontos, értékes és hatékony?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy a vállalati szinten még inkább erről kéne beszélni, és itt nem megkerülhető az, hogy vajon a vállalat vezetők tisztában vannak-e, vagy tudatában vannak-e ezeknek a veszélyeknek. És ez egy kardinális kérdés. Minden biztonsági rendszer, minden biztonsági megoldás akkor működik jól, és ez szerintem egy általánosíthat, vagy ebből általános következtetés vonatunk le, akkor működik jó, hogyha a felső vezető elkötelezett a biztonság tekintetében. De ez igaz egyébként mondjuk államok esetében is. Tehát például azt láttuk, hogy az észtországi incidens ugye 2007-ben volt. Az észtországi incidens után az észt állami vezetés elkötelezett lett a tekintetben, hogy már pedig biztonságos internetes szolgáltatások legyenek Észtországban, és most már ugye vezetők gyakorlatilag a NATO-n belül is kiválósági központot működtetnek. Tehát ugyanez van egyébként a vállalati szinten is, hogyha egy vállalat elkötelezett a tekintetben, hogy biztonságos szolgáltatásokat nyújtson, akkor ugye ott valószínűleg biztonságosabb megoldások keletkeznek, mint más vállalatoknál. És leginkább ugye azoknál a vállalatoknál kérdéses ez, a kis középvállalatok, ahol ugye a biztonságra hát valami kevés pénz marad, vagy van. Mert ugye nem terveznek vele, vagy úgy gondolják, hogy hát az nekik annyira nem szükséges a napi működéshez. És hát azért itt az üzletmenet folytonossági tervek, a különböző katasztrófa elhárítási tervek, amiket minden vállalatnak, vagy bocsánat, azoknak a vállalatnak érdemes készítenie, akiknél olyan szolgáltatások találhatók, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amiknek a rendelkezésre állása például egy kritikus tényező. Vannak ilyen ugye állami szolgáltatások is. ott azért ez, ott ezekre áldozni kell. De egy, mondjuk egy kis középvállalat nem biztos, hogy tud ezekre áldozni, még akkor sem egyébként, hogyha a vállalatvezető elkötözött a tekintetben, hogy neki biztonságos legyen a rendszere. Tehát ez egy súlyos kérdés, aminek nagyon sok előfeltétele van, de azért talán a vállalatoknál ez talán pénzben is kifejezhető, hogyha történik egy incidens, mondjuk nem elérhető, tehát például mondjuk egy hosting szolgáltatónak nem elérhető a szolgáltatása, akkor nyilvánvalóan neki az gazdasági kiesést jelent. Tehát ott már forintosítható tulajdonképpen a kár.
A részben érintettük már a kritikus infrastruktúráknak a védelmét, hogy nagyon sok ilyen infrastruktúrát üzemeltetnek, nem csak Magyarországon, hanem a világban is magánvállalatok. Ez mennyire az ő kizárólagos döntésük, mérlegelési körük, hogy hogyan védik ezeket a rendszereket? Mennyiben jön itt be mondjuk a nemzetbiztonság kérdése, a nemzetbiztonsági szolgálatok és mondjuk a nemzeti kibervédelem? Szóval ez hogy néz ki, egy ilyen magánvállalat működtet egy infrastruktúrát, ki és hogyan védi ezt meg?
Igen. Minden egyes infrastruktúra üzemeltetőnek a felelőssége az, hogy a kritikus infrastruktúrák, nyilván amik ki vannak jelölve kritikus infrastruktúrának, azok biztonságban legyenek. Ez a fajta kezdeményezés, talán, hogyha jól emlékszem, az USA-ból indult, ugye, ami a kritikus infrastruktúrák vagy kritikus erőforrások védelmével kezdett el foglalkozni, és Magyarországon is 2012 óta szabályozási szinten, illetve nem csak szabályozási szinten, hanem operatív szinten is ugye létezik egy kritikus infrastruktúra védelem, aminek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyébként a letéteményese. Tehát úgy kell elképzelni a rendszert, hogy a magyar kibervédelemben, bár központi szerepet játszik ugye a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, azonban kifejezetten a kritikus infrastruktúrák védelme, ugye ami nem csak hálózatbiztonsági kérdés, hanem sok más, például tűz, természeti katasztrófa, stb. Egyéb más kérdés is. Ott az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság működtet egy hasonló szervezetet, mint a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Ugye szoros kooperációban velünk. Tehát olyan információkat megosztjuk, amiket mi nemzetközi szintéren ugye begyűjtünk, ezeket megosztjuk az OKF-fel, akik továbbosztják ezeket a különböző üzemeltetőknek, és úgy kell elképzelni a rendszert, hogy egy meghatározott meghatározott kritériumrendszer mentén ezek az infrastruktúrák kijelölésre kerülnek kritikusnak, például azért, mert nagyon sok embernek a ivóvízellátása függ például egy adott vízszolgáltatótól, lehet, hogy pont vízszolgáltató nincs kérdele, de nem, most így fejből ezt nem tudom. És tehát a kritikus infrastruktúra üzemeltetőjének különböző előírásokat kell teljesíteni a tekintetben, hogy például az elektronikus információs rendszerei biztonságban legyenek. Ezek rendkívül rigorózus és szigorú előírások, amiket a hatóság ellenőriz, és hogyha ennek ellenére mégis megtörténik bekövetkezik valamilyen esemény, akkor meg a számítógépes eseménykezelő központ segítséget nyújt ezeknek a kezelésében. És de azt kell, hogy mondjam, hogy ugye itt is megjelenik az a kérdés, hogy rendben van, de hogy egy kritikus infrastruktúra üzemeltető mennyit tud áldozni ezekre a biztonsági elemekre, főleg úgy, hogy egyébként a kritikus infrastruktúrák esetében elmondható, hogy ezeket nem úgy építették meg, hogy ezek biztonságosak legyenek. Ezeket úgy építették meg, hogy örökké működjenek, hogy egyszer bekapcsolták, és 100 év múlva is ugyanúgy működjenek üzembiztosan. Tehát nem arra lettek kitalálva, hogy ezek olyan high-tech információs rendszerek legyenek, amik kvázi hackerállóak. És ugye ebből fakad egy csomó probléma, hogy nincs ilyen védelem, nincsen olyan védelem, nincsen meghatározott jogosultság, adott esetben lehet, hogy admin a hozzáférési felhasználó név és jelszó.
Tényleg van ilyen?
Hát, tehát ezeket nem
arra... Találkozott ilyennel?
Igen, tehát ezeket nem arra találták ki, hogy biztonságosak legyenek, tehát hogy hackerállóak legyenek, hanem arra, hogy üzemszerűen biztosítsák azt, hogy ez a 100 000 ember biztosan kap áramot, vagy ez a 100 000 ember biztosan kap ivóvizet. Ezek ezért lettek kitalálva, és ugye most ért el oda a kor színvonala, illetőleg hát most értek el oda ugye a hackerek is, hogy ezzel óriási károkat lehet okozni. Tehát, hogy mint ahogy láttuk például tavaly ilyenkor történt Ukrajnában ez az óriási áramszolgáltatói leállás, ahol százezrek vagy talán milliók maradtak energiaszolgáltatás nélkül. És ez egy óriási, ezek óriási károkat tudnak okozni ugye országos vagy állami szinten is. Tehát itt felismerésre került, hogy a kritikus infrastruktúrákkal valamit kezdeni kell, hiszen az embereknek kvázi az élete függ tőle, nem is kvázi, tehát sok esetben tényleg az élete függ tőle. Úgy, hogy mondom, tehát nem erre lettek eredetileg kitalálva.
Magyarország mennyire kockázatos ország ebből a szempontból? Úgy általában, amiről beszélgettünk a műsorban, tehát akár az egyéni felhasználók adatai, akár az kritikus infrastruktúrák szempontjából?
Ugyanolyan kockázatokkal nézünk szembe, mint a többi Európai Uniós tagállam, vagy mint NATO tagállam.
Ezt érezzük is egyébként? Vagy önök érzik ezt?
Igen, tehát látjuk ugyanazokat a problémákat, mint amikről a kollégák számolnak be különböző országokból. Azt azért kiemelném, hogy Magyarországon van egy olyan sajátosság, hogy bár nagy az internet penetráció, de például a Facebook használat, az nagyon magasan veri például a nyugat-európai átlagot. Ennek lehet, hogy az az oka, hogy Magyarországon a Facebookot használja mindenki, és kevésbé használnak más szolgáltatásokat. Lehet, hogy egyébként ez az oka. De lényeg, hogy nálunk magasabb ez az online jelenlét, mint a nyugat-európai országokban. Tehát ilyen szempontból sokkal kitettebbek a felhasználóink, mint más országok felhasználói. De azt is mondhatom, hogy mondjuk állami oldalról, hogy ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk mi is, tehát hogy például, hogyha egy valamilyen kormányzati rendszert érintő támadást vizsgálunk, akkor hasonló támadásokat láthatunk Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában, adott esetben Szlovákiában, tehát hogy ezek abszolút általánosak a különböző politikai és védelmi közösségeken belül.
Vannak közös megoldások?
Én azt gondolom, hogy vannak, és ennek egy nagyon jó példája a közép-kelet-európai együttműködési platform, kiberbiztonsági együttműködési platform, ami a visegrádi országokat, valamint Ausztriát tömöríti, ahol időről időre, legrosszabb esetben is fél évente egyszer találkozunk, és ezeket az információkat megosztjuk egymással, illetve hát napi szintű a kapcsolattartás, és azért a védelmi szektorban, vagy a biztonsági szektorban egy valaminek óriási értéke van az információnak.
Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klaba Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.